Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg 60. vasárnapjának prédikációs alapigéjét, Lukács evangéliumából a 13. fejezet 31. versétől a 35. versig a következőképpen. Még abban az órában néhány farizeus odament Jézushoz, és így szóltak: menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő ezt mondta nekik: menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottál ezt a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, amíg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban elmúlt vasárnap is beszéltünk arról, hogy 70-ed, 60-ad és 50-ed vasárnapja a húsvéttól való távolságot jelzi az egyházi esztendőben, vagyis nem csupán böjtre, a szenvedés útjára gondolunk, bár az van a középpontban, hanem a feltámadásra koncentrálhatunk, hogy a mélységen át vezet az út a feltámadásig. És hogy milyen távolságot kell bejárnunk nekünk, azt nem tudhatjuk. Azt tudhatjuk, hogy most 60 nap van kerekítve húsvétig, de az, hogy nekünk 60 nap áll rendelkezésre, kevesebb vagy több, azt hiszem, hogy tudjuk, és a saját életünk mutatja ennek az életútnak a kiszámíthatatlanságát. Erről nem kell nekem többet papolni. Azt hiszem, hogy nekünk az a fontos, hogy megalapozzuk 60-ad vasárnapján a böjti időszakot. A böjti időszak mit jelent? Hát megvonást jelent. Fokozatos elvonás. Nem véletlen, hogy egyik lelkipásztor testvérem így mondta, hogy amikor mindig elveszítünk valamit az életben, akkor nem kell félnünk, mert ez az Isten élet elvonó kúrája. Amiután következik a húsvét, amiután következik a feltámadás. Megvonást jelent. Méghozzá önkéntes megvonást, mert az élet elvonó kúra, amikor elveszítjük szeretteinket, elveszítjük egyik vagy másik testrészünket, szerveinket, nem tudjuk használni, és így tovább, ezek nem önkéntes elvonó kúrák. Ez Istennek a műve, amiért haragszunk is rendesen rá, ezt tudjuk. Persze meg kell békélni ezzel. Ha már mi olyan fontosnak tartjuk, hogy testileg elvonjuk magunktól a különböző zsíros, cukros, fehérlisztes dolgokat, hát akkor gondoljunk arra, hogy van egy lelki elvonókúra is, aminek sokkal több az értelme. Na szóval bennünket igazából böjt felé haladva nem a böjt megalapozása érdekel. És ezt nem azért mondom, mert néha belecsúszik mondjuk a böjtbe, mondjuk egy farsangi mulatság, vagy akármilyen mulatság, nem ezzel van a gond. A gond azzal van, hogy egyáltalán nem érdekel bennünket az, hogy megvonjunk magunktól dolgokat, inkább a hedonizmus érdekel bennünket, az, hogy minél többet gyűjtsünk be magunknak. Semmi gond nincs azzal, hogyha valaki megteheti és megteszi, hogy elmegy mondjuk a Bahamákra nyaralni egyik hittanosom mondta, hogy hát Gyuri bácsi, most nincsenek itthon a szüleim, a Bahamákon nyaralnak 3 hétig. Mondjuk az érdekes csak az volt, amikor azt mondta, hogy emellett ugye a nagymamája segít neki, akinek még dolgoznia kell, hogy meg tudjon élni. Hihetetlen ellentmondások vannak és ellentétek vannak egy-egy családon belül is. Nem véletlen, hogy ezt így mondta valaki, hogy hát ugye ezek a nagymamák az ingyen cselédek, akikre szükség van, mert nélkülük nem megy az élet. Elszórni 500 000-t, 1 000 000-t nyugodtan, de a nagymama élje meg úgy, ahogy akar. Szóval bennünket nem a bőti időszak érdekel, ezt le lehet szögezni. Nem baj az, hogyha valakit nem érdekel, csak vegyük számba a realitást. Vegyük számba a realitást. Tudnék, a bőjt azért van, azért mondunk le valamiről, mondjuk például valamilyen kiadásról, hogy odaadhassuk valamilyen célra. Vagy lemondunk arról, hogy mindig beleszóljunk valamibe. Mert ez is jellemző ránk, hogy mindig mindenbe. Még meg is mondjuk, hogy nem értünk hozzá, de azért megmondjuk jól a mi véleményünket. Például ez is egy bőjt lehet, hogy most nem szólok bele mindenbe. Miért szükséges a bőjt? Azért, mert készülünk egyszer arra, tehát készülünk arra, hogy egyszer már mindent le kell tenni. Tehát ezért van a bőjtnek nagyon nagy jelentősége. Tehát a realitásra készülünk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az emberek a hit dolgait szokták olykor irreálisnak tekinteni, pedig pont a hit dolgai szólnak a realitásról, ami elől menekülnek az emberek, mondjuk a Bahamákra, vagy a Fülöp-szigetekre, vagy a saját virtuális valóságukba, vagy a munkába, a munkahajszolásba, vagy a szórakozás hajszolásába. Annyira fáj a realitás, hogy ettől menekülni kell. Szóval egyszer mindent le kell tenni. És vannak egyes népek, amelyek sokkal-sokkal érzékenyebbek erre. Például Indiában, hogyha megszületik valakinek az unokája, akkor abba hagyja a munkáját. És elvonul a Himalája lábához, és elkezd készülni egy másfajta életre. Mert tudja, hogy itt most már neki szépen le kell tenni mindent. Nagyon megrendítő. Realitással szembenéz. Vagy Japánban. Ugye 55 éves kortól történik az, hogy elkezdi szétajándékozni azt, amit összegyűjtött. Mi meg ilyenkor szoktuk mondani, hogy na most akarok elkezdeni élni. Ő pedig elkezdi szétajándékozni mindazt, amit összegyűjtött. A születésnapjára nem ajándékot vár, hanem ajándékot ad, hogy aztán mikor már mindent le kell tenni, akkor már ne legyen neki semmije a tulajdonában. Ez már bőjt. Ez már bőjt. Mert így mondja Jób is, aki elveszítette mindenét, hát ugye ő rendkívülő módon veszítette el mindenét, mert sajnos nem mindig úgy történik az, hogy le kell tennünk a dolgokat, hogy szépen, fokozatosan, és megvárjuk, hogy oké, megszületett az unokánk, akkor most már szépen leteszem a dolgokat. Van, amikor korábban kell. Ugye Jobbnak az összes gyerek elvész, az összes gazdagsága odavész, összes állata, összes épülete, és akkor ugye a felesége mit javasol neki? Hát átkozd meg az Istent, és hallj meg. És akkor erre ő azt mondja, hogy hát ha jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell, hogy fogadjuk. Mezítelen jöttünk erre a világra, mezítelen kell, hogy elmenjünk. A realitással szembesíti a feleségét. És a bőjt arról szól, hogy erre kell felkészülni, tudatossá kell ezt tenni. Előre gyakorlom, hogy egyszer mindent le kell tenni. Miért kell gyakorolni? mert nem egyszerű. Begyűjteni, élvezni a dolgokat nem kell gyakorolni, az megy. Letenni, lemondani, az nem megy. Mert szoros az a kapu, a megelőző ige szakaszban beszél Jézus a szoros kapuról, amin be kell mennünk, be kell jutnunk, hogy eljussunk az Isten országába. Hiába érvelnek itt a delikvensek, hogy hát, Uram, nyiss ajtót nekünk, mert hát mi a te utcáidban ettünk, ittunk, előtted ettünk, ittunk, utcáinkban tanítottál. Azt én mondom nektek, nem ismeretiteket. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy a kereszténység arról szól, hogy most itt csupán arról szól, hogy hallgatom az Isten igét a templomban, a gyülekezetben, meg néha megúrvacsorázom, akkor nagyon el van tévedve, azt mondja az utolsó ítéletkor az Úr Jézus. Előtted ettünk, ittunk. Hát most fogunk nem sokára úrvacsorázni, csak hogyan? Csak hogyan? Ez nem érv. Az sem érv, hogy hát én soha nem tagadtam meg a hitemet, hát én evangélikus vagyok, én katolikus vagyok, én református vagyok. Én mindig is hittem. Ez nem érv. És mivel így gondolkodunk, ezért Jézus nem önmegtartóztató. Nekünk önmegtartóztatónak kell lenni, és ő pedig nem önmegtartóztató, mert mit mond akkor, amikor néhány farizeus, ugye nem tudjuk az indítékot, hogy milyen szándékkal figyelmeztetik a veszélyre Jézust a farizeusok. Vannak alternatívák, nem húzom ez az időt. Lényeg az, hogy amikor figyelmeztetik, hogy Heródes meg akarja ölni, akkor, hogy hagyja abba ezt az egészet, és meneküljön el, azt mondja, ezt nem tehetem. Ma, holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok. Nem hagyhatom abba. Nem tartóztatja meg önmagát. Ő adja tovább önmagát. Mert ezért jött. Hogy adja magát nekünk. Ezért mondom, hogy Jézus nem önmegtartóztató, ördögöket űz ki belőlünk, és gyógyít bennünket. Nekünk kell önmegtartóztatónak lenni, mert mi alapvetően, alaphangon távol vagyunk tőle. Meg kell tartóztatni magunkat, hogy Jézus ne tartóztassuk fel az életünkben. Ezért mondja keresztelő János, hogy neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem. Tehát ez a böjti megfogalmazás. Nekem kisebbé lennem. Heródes miért jelentkezik gyilkos szándékkal? Hát azért, mert Jézus nincsen vele összhangban. És akkor pusztulnia kell. És ez mindig is így volt, hogy ha nincsen összhangban a világgal, a keresztény ember, akkor általában agresszióval kell, hogy szembenézzen. Agresszióval kell, hogy találkozzon. Találkozunk is rengeteget, ezt biztos, hogy más is átélte. Attól függ, hogy milyen hatalom adatik valakinek. Ismerek olyanokat, akikről tudom, hogy ha hatalom adatna a kezébe, biztos, hogy inkvizítor lenne. Biztos, hogy likvidálna embereket. Jézus nincsen összhangban Heródessel. Ugye vannak olyan tanítványok, akik nincsenek szinkronban a világgal, túlságosan begubóznak. Ugye ez sem jó. Tudunk mondani akár a környezetünkből is olyat, hogy megtiltják mondjuk kis oldás gyereküknek, vagy hittanos gyereküknek, hogy részt vegyenek a farsangon. Tehát hihetetlen dolgok vannak. Persze, hát a farsang nem illik bele az egyházi esztendő vonalába, az nyilvánvaló, de hát azért miért ne lehetne elmenni. Viszont vannak nagyon érdekes előrelépések is ezeknél a gyülekezeteknél. Például múltkor volt lehetőségem beszélgetni a hídgyülekezetének egyik tagjával, és ő mondta, hogy hát most építenek valami új épületet, és most már lesz rajta kereszt. Hát már rájöttek, hogy össze kell zárni. hogy a kereszt az milyen fontos jelkép mondjuk egy muzulmán összefüggésben. Mennyire fontos, hogy kinyilvánítsa ezen a jelképen keresztül, hogy mi ehhez a keresztény közösséghez tartozunk. És nem mohamedánok vagyunk. Vagy most már ők is kezdik elfogadni a karácsonyt, mint ünnepet. Mások viszont Jézussal nincsenek szinkronban, és hát ez a legveszélyesebb, és ez nagyon, nagyon érint bennünket. Nem vagyunk összhangban Jézussal. Pedig Jézus azt akar, hogy őt fogadjuk be. Nem arról beszél, hogy fogadjuk el őt, hanem hogy fogadjuk be ezzel a képpel, hogy ő össze akar bennünket gyűjteni, mint a tyúk a csibéit. Itt nem arról van szó, hogy el akar bennünket fogadni, hogy hát tudom, hogy hát ilyen vagy, hát elfogadlak ilyennek. Ő befogadni akar. Egyé válni velünk. Ez sokkal többet jelent. Mi mindig beszélünk erről a humanisztikus elfogadásról, hogy fogadjuk el a másikat, mert a másság, meg ilyesmi. Sokkal többről beszél Jézus, az elfogadásról beszél. Azt mondja Pál a Róma 15:7-ben, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. És végül a bőthöz hozzá tartozik az elengedés, ez a kifejezés, ami olyan sokszor használnak ma az emberek, hogy hát el kell engedni, szokták is mondani, hát sokszor szerintem érzéketlenül. Érzéketlenül. Mert amikor valakit gyászolunk, hát nem lehet ilyen módon hozzáállni, hogy tessék elengedni. Hát ez nem megy. Ez nem megy úgy. Van egy olyan érzésem, hogy úgy használunk sokszor ilyen pszichológiai, mentálhigiénés kifejezéseket, mint hogyha értenénk, hogy miről lenne szó. Mint amikor kiragadunk mondjuk egy-egy orvosi szakkifejezést, és akkor nem, igaz, hogy nem vagyunk orvosok, de hát mi használjuk. Kivesszük az egészet az összefüggésből. Elengedni, kérem szépen, csak akkor lehet, hogyha van új kötődés. Ha nincsen erre kilátás, hogy mihez fogok én kapcsolódni. El kell engednem valamit vagy valakit, és milyen új kötődésem van? Nincsen? Akkor hogy fogom elengedni? Alaptétel, hogy például egy szenvedélyből csak akkor tud az ember megszabadulni, hogyha egy annál nagyobb szenvedély az, ami birtokba veszi a szívünket. Ezért van az, hogy az egyházi szenvedély betegeket mentő missziók működnek. Mert a Jézussal való kapcsolatnál nincsen nagyobb szenvedély. Borzasztóan fontos, hogy legyen új kötődés. Az élet minden területén. Hát például, hogyan lehet elengedni szülőket? Hát, hogyha tudom, hogy van egy egész életre szóló új kapcsolatom, elköteleződésem, akkor el tudom engedni a szüleimet. De hogyha nincsen meg az új kötődés, elengedi az ember a szüleit? Nem. Akkor nem. És nem is tud úgy kapcsolódni a házastársához vagy párjához, hogy az egy életen át kitartson. Nem is fog tudni. Se ide, se oda. Állandó bizonytalanság. Tehát elengedés csak akkor mehet, hogyha van új kötődés, és az úrvacsora az ezt erősíti. Van új kötődés. Jézus vérszerződést kötött velünk, az életét adta értünk, ennél erősebb kötődés nincsen. És ezzel fejeződik be ez a ige szakasz, hogy de mondom nektek, nem láttok addig engem, amíg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Tehát, hogy eljön az idő, amikor már kötődni fogunk az Úr Jézushoz. Hogy most ki hol tart, Nem tudom. Mindenki saját magában hozzon egy diagnosztikai megállapítást, hogy érzi, hol tart, és ne felejtse el azt, hogy ez egy profécia. A proféciák azok Isten üzenetei, amelyek beteljesülnek. És az a profécia szól most mindenkihez, hogy eljön majd az idő, amikor azt fogja mondani, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. El fog jönni az idő, amikor magasztalni fogja az Úr Jézust. Hát erre hív bennünket a bőti időszak. Nem tudjuk, hogy ez kinek 60 nap, vagy több idő, 60 év, vagy 6 óra, teljesen eltérő mindenkinél ez az idő. Ez nem prognosztizálható előre, de egy biztos, hogy az Úr Jézus erre hív bennünket, a vele való új kötődésre, örök kapcsolatra. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, tudjuk, hogy mindent el kell engedni, de most még ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyeket előbb-utóbb elveszítünk. Ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz is, amelyeket már elveszítettünk. És ezért olyan kétségbeejtő a helyzetünk, az életünk, olyan bizonytalan minden. Köszönjük neked, hogy te segítesz ebben a bőti időszakban felkészülnünk arra, hogy ne csupán a vesztesség érjen el bennünket, hanem eljuthassunk az új életre való feltámadásra. Köszönjük neked, hogy szeretnéd, hogy ez az új kötődés megerősödne bennünk. Amit megerősítettél már valamikor, most is szeretnéd bennünk újra megerősíteni. Erre kérünk, hogy légy velünk, és mutass utat nekünk, hogy beteljesedjék ez a profécia a mi életünkben is, hogy azt kiáltjuk, hogy áldott vagy. Áldott, aki az Úr nevében jön. Amen.